Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Vasárnapi műsorunk híreiből:
40 évvel ezelőtt lett a szeptember pápája első János Pál.
Hogyan készül Litvánia a Ferenc pápa fogadására? Interjú Jancsi Zoltánnal, Magyarország litvániai nagykövetével.
40 évvel ezelőtt lett a szeptember pápája első János Pál. 40 évvel ezelőtt hunyt el két pápa. 6. Pál 1978. augusztus 6-án, első János Pál pápa pedig szeptember 28-án. Boldog 6. Pál szentélyavatására idén október 14-én kerül sor, és ennek kapcsán is érthetően sok megemlékezés idézi fel alakját, történelmi szerepét.
A méltán ünnepelt 6. Pál mellett kevesebb szó esik a Luciani pápáról, aki pedig éppen 40 évvel ezelőtt tette szolgálatával olyan nevezetessé Péteri működése szinte egyetlen hónapját, hogy angol szász nyelvterületen úgy keresztelték meg őt, mint a szeptember pápáját. Az olasz nép emlékezetében azóta is elevenen él finom mosolya, legtöbben máig úgy emlegetik, mint il pápa del sorriso, a mosolygó pápa.
Életrajz helyett megemlékezésünkben első János Pál pápa gondolataiból idézünk. Ő a 20. század 3. pápája, akit a velencei pátriárkaként választottak meg Róma püspökévé, és azóta is ő az utolsó olasz pápa. Bölcs, kiegyensúlyozott, mély lelkű, alázatos, emberszerető, aki püspöki kinevezését többször visszautasította alacsony termetére, beteges alkatára, erőtlen hangjára hivatkozva. Végül 23. János pápa a rá jellemző szokásos humorral oldotta meg a kérdést. Akkor majd püspökként halsz meg, fiam, mire Albino Luciani atya beadta a derekát. Álmában sem gondolt arra, hogy hamarosan követni fogja a jó pápát, először a velencei pátriárka székében, majd Péter katedráján.
Amikor megválasztották pápává, a 111 választó bíborosból 101-en ő rá voksoltak, tehát abszolút bizalmat élvezett, de ezt ő másként látta. A pápa is kijárta az iskolát, aztán a gimnáziumot és az egyetemet is, de mindig csak a fiatalokra gondoltam és a plébániára. Senki nem mondta nekem, belőled pápa lesz, pedig ha mondta volna, akkor többet tanultam volna, és most felkészültebb lennék, de most már öreg vagyok, és nincs erre idő.
Amikor megválasztása után hirtelennyében meg kellett neveznie magát új pápaként, akkor két szeretett elődjére gondolt, és már mondta is, Giovanni Paolo Primo, első János Pál pápa. Akarta, hogy neki is száma legyen, nem tudva, hogy alig pár nap múlva követőre egy derék lengyel utódra talál, a másodikra. Amikor már szorult a hurok a választáskor, és csak gyűltek a szavazatok, a két bíboros mellettem azonnal vigasztalni kezdett. Ne félj, bátorság, aki terhet rak rád, segít is hordozni. Pedig én tudtam, hogy bennem nincs meg 23. János Sapienza Cordisa, szívének bölcsessége, sem pedig 6. Pál műveltsége, de minthogy a helyükön ülök, minden erőmmel szolgálom az egyházat.
Mindössze 33 napos péteri szolgálata, a beiktatása után néhány szerdai katekézist és vasárnapi úrangyalai imádságot jelentett pár egyéb eseményen túl, ám ezeken a megnyilatkozásokon keresztül kitűnt hiteles egyszerűsége, keresetlen őszintessége és szívének bizalommal teli ereje, amelyet a mosolya olyan szépen tükrözött. Luciani pápa kiváló katekéta volt, ezért a szerdai kialkotások alkalmai nagyszerű lehetőséget kínáltak spontán megszólalásaira. Ezekből adunk közre párat. Aki szeret, az fut, repül és örvendelik. Szeretni annyit jelent, mint szívvel futni a szeretett lény felé. Szűz Máriát már akkor elkezdtem szeretni, amikor még nem is ismertem. Esténként a családi tűzhely mellett, édesanyám térdén ülve, amikor a rózsafűzért imádkozta.
Elképzelhetetlen megérteni az életünket az egyházunk nélkül, a rózsafüzér, a Mária ünnepek és Mária kegyhelyek, a szűzanya szent képei nélkül.
Túlságosan dicsérik a pápa személyét. Ez a személyi kultusz veszélyével jár, amit én nem akarok semmiképpen sem. A központban mindig Krisztusnak kell állnia. Amikor imádkozom és Istennel személyesen beszélgetek, akkor azt én nem felnőttként, hanem gyermekként teszem. Eltűnik a pileórus, a püspöksüveg, a halászgyűrű. Elküldöm szabadságra bennem lévő felnőttet, a püspököt, és maradok én, mint egy kicsi gyermek, az apja és az anyja előtt.
Uram, fogadj el engem, ahogy vagyok, hibáimmal és hiányosságaimmal együtt, csak tégy engem olyanná, ahogy te azt akarod.
A falumról szólok. Éljen Agordino, ez a szegény föld, pedig jó a népe. Éljen Agordino, nem azért, mert én is Agordinói vagyok, hanem mert ez a nép tényleg becsületes.
Mellettem jobbról és balról bíborosok és püspökök ülnek, ők testvéreim a püspöki szolgálatban. Én csupán a nagyobb testvérük vagyok.
Az úr annyira szereti az alázatot, hogy néha megenged súlyos bűnöket. Miért is? Azért, hogy akik elkövették ezeket a bűnöket, térjenek meg, és legyenek alázatosak.
Én nem csak a szeretet nagy műveit ajánlom, hanem a kicsiket is.
Püspökként nagyon közel voltam azokhoz is, akik nem hisznek Istenben. De az az érzésem, hogy ők gyakran nem az Isten ellen, hanem hamis Isten képeik ellen harcolnak.
Az aszkéta azt tanítja, hogy ne azt nézd, aki engedelmeskedik, hanem akinek engedelmeskedik, az Úrnak.
Egyszer a milánói pályaudvaron nagyon megérintett egy hordár látványa, aki egy zsák szénre hajtotta fejét, amit egy oszlopnak döntött. A vonatok sivítva érkeztek és indultak, ő pedig aludt édesgyeren. A vonatkerekek csikorogva fékeztek, a hangot bemondó állandóan süvöltött, az emberek jöttek és mentek, de az a hordár csak aludt, aludt békesen, mint ha azt mondaná, csináljátok, amit akartok, de nekem most szükségem van erre a kis nyugalomra. Valami hasonlóra van szükségünk nekünk kis papoknak. Körülöttünk állandó a nyüzsgés, az emberek beszélnek, de beszél a rádió, a tévé is. Papi mértékkel és fegyelemmel azt mondhatnánk, egy bizonyos határon túl számomra, aki az úr papja vagyok, ti most nem léteztek. Csendet kell teremtenem magamban a lelkem számára, ezért hát elszakadok most tőletek, hogy az úrral egyesüljek.
Egyszer valaki kocsit akart vásárolni, és elment egy autókereskedőhöz. Az aprólékosan elmagyarázta, ha a gondját viseli megbízhatóan, akkor sokáig számíthat rá. De ehhez szuper benzint kell tölteni az tankba, finom kenőolajat a motorra. Egy ott álló megjegyezte. Nem. Mindenki a saját normája szerint. Én például sem a benzin, sem az olajszagát ki nem állhatom. Pezsgőt a tankba, lekvárt a motorra. Tegyen úgy, ahogy hiszi. De aztán ne jöjjön nekem lamentálni, ha egy árokban végzi a kocsijával. Az úr valami hasonló dolgot tesz velünk. Nekünk adta ezt a testet, értelmes lélekkel lelkesítette, jó akarattal, és így szólt. Jó ez a kocsi, de bánj vele tisztességgel.
Sok mai hívőnek az a vágya, hogy olyan papokat lásson, akik szokás szerint egyek az úrral.
A 40 évvel ezelőtt megválasztott első János Pál pápára emlékeztünk.
Hogyan készül Litvánia Ferenc pápa fogadására? Interjú Jancsi Zoltánnal, Magyarország litvániai nagykövetével.
Közeledik Ferenc pápa apostoli látogatása a balti országokba. Ebből az alkalomból megkerestük Magyarország litvániai nagykövetét, Jancsi Zoltánt, akit szeretettel köszöntök a vonalban, hogy adjon egy átfogó képet arról, hogy hogyan készül Litvánia Ferenc pápa látogatására, melyek az előzmények, amelyekből az ország táplálkozik a felkészülésben.
Kedves csókolom, és üdvözlöm a hallgatókat is. Természetesen, mint minden pápai látogatás, a litvánok is nagy izgalommal várják, és hát az előkészületek is nagy arányúak. Ez kitered a biztonsági intézkedésekre is, ami valószínűleg azért egy olyan kisváros, mint Vilnius, jelentősen meg fog érinteni, de azt hiszem, hogy ezt most senki sem bánja. A mostani vizit előzménye ezt tartozik, hogy Litvániában először 25 évvel ezelőtt járt II. János Pál, 1993-ban. Annak az útnak is gyakorlatilag máig ható történelmi rezgése van. Az ő útján nem csak a fővárost és a nagyobb városokat kereste fel, hanem a vidékre is ellátogatott templomokba, és egy rendkívül érdekes és jól ismert zarándok helyet is felkeresett, a Keresztek hegyét, ami Északnyugat-Litvániában helyezkedik el, ahol gyönyörű keresztet állított, létrehozott egy ferences rendi kolostort, zarándokoknak pihenőházat, fantasztikus hely, óriási forgalom, és gyakorlatilag ez a hely ma már a Litvánián áthaladó katolikus zarándokút része, ami egyébként rendkívül nagy érdeklődéssel kísért program, magyar zarándokok is minden évben felkeresik Litvániát e célból. Ferenc pápa vizitjét természetesen nagy izgalom kíséri, a program tulajdonképpen Vilniushoz és Kaunashoz kötődik, ilyen értelemben kevesebb helyre fog elmenni a pápa, mint elődje, II. János Pál. A vilniuszi püspök egyszerűen csak úgy fogalmazott, hogy ez a látogatás a világ figyelmének középpontjába helyezi Litvániát, ami valószínűleg teljes mértékben így van, hiszen az az ország, amit a pápa felkeres, az mindenképpen élénk érdeklődést vált ki. A program tekintetében nagyjából úgy néz ki, hogy 22-én érkezik, és mindjárt az első napon találkozik természetesen az állami vezetőkkel, és a diplomáciai kart is fogadja, úgyhogy én is abban a megtiszteltetésben fogok részesülni, hogy találkozhatom vele. Ezt követően a program szerint felkeresi a hajnalkaput, amit valószínűleg a katolikus hívők jól ismernek. Ez Vilnius szóvárosának egyik régi kapuja tulajdonképpen a megmaradt városfalon, ami fölött egy kis kápolna épült. Itt van elhelyezve az úgynevezett Fekete Madonna képe, ami egy különleges szintén zarándokpont, amit szinte mindenki felkeres, aki Vilniusba érkezik. Ezután lesz egy érdekes momentum, onnan áthajt a vilniuszi katedrális előtti térre, ahol fiatalokkal fog találkozni, és ezt az utat nyitott kocsiban teszi meg, úgyhogy valószínűleg az utcák teljesen tele lesznek. Én meg vagyok róla győződve, hogy a Vilnius belvárosában meg fog bénulni az élet erre az időre. A 23. programja Kaunasban folytatódik, ami 100 kilométerrel van Vilniustól, Litvánia második legnagyobb városa. Itt fog Szent Misét celebrálni, amire óriási tömeget várnak. Én magam is le fogok oda menni, és a misét követően itt fog találkozni a litvániai vallási vezetőkkel egy külön kis találkozón. Érdekes momentum lehet talán, hogy végig a pápai látogatás idejére az érintett városok, hát itt beszélhetősen Vilniusról és Kaunasról van szó, ingyenesé teszik a tömegközlekedést, ami talán lehet, hogy sokaknak megkönnyíti majd a mozgást a egyébként nehéz közlekedési körülmények között. Ami a pápai látogatáshoz fűződő várakozásokat illeti, általában ugye azt szokták mondani, hogy a pápa ilyenkor úgymond lelkipásztori küldetést teljesít. De nem csak a hívőket kívánja megszólítani, hanem az egész társadalmat. És erre valószínűleg Litvániában is sor fog kerülni, mivel vannak feszítő társadalmi problémák, amire vélhetően a pápa is ki fog térni. Ilyen a rendkívül magas elvándorlás, kivándorlás az országból, ami sokunk számára ismerős probléma, vagy pedig a társadalmi kirekesztés ügyét is napirendre tűzheti az itt folyó megbeszéléseken. Van egy másik momentum is, ami Litvániánál, illetve más balti országoknál, szomszédos balti országoknál is fontos momentum, ez az országok függetlensége helyreállításának 100. évfordulóját ünneplik. 1918-ban történt Litvánia tekintetében, illetve hát ezzel összefügg az, hogy ezekben az országokban a szovjet megszállás, német megszállás mély sebeket ejtett, és erre is emlékeznek ebben az évben. Hogy Ferenc pápa fel fogja keresni a megszállás és más elnyomással kapcsolatos emlékhelyeket. Például a vilniuszi gettó helyét az óvárosban imádkozni fog. Nagyjából ezek azok a fontos momentumok, ami a látogatás programját illeti. 24-én fog tovább utazni a szomszédos Lettországba, majd onnan később Észtországba, úgyhogy ezzel zárul majd a balti program.
Nagykövet úr említette, hogy Ferenc pápa egyik programja többek között a különböző vallások képviselőivel történik. Litvániában hogyan alakul a vallások megosztottsága, és mennyire erős a katolikus közösség?
Nagyon erős katolikus országról van szó, itt élő 77%-a a római katolikus vallású. Úgyhogy ilyen értelemben ez számukra az egyik legfontosabb momentum valószínűleg a következő 10 évre tekintettel is. A többi vallás tekintetében vannak pravoszláv vallások, hiszen az orosz etnikum egy olyan 5%-os Litvániában, és hát a római katolikusok táborát erősítik az itt élő lengyelek is, akik nagyjából az ország 6%-át teszik a lakosság szempontjából. Ez persze mind a három balti országban változik, hát országban más a helyzet, míg Észtországban szintén, tehát az észtek az evangélikusok vannak többségben, míg a letteknél a protestánsok. Úgyhogy a vallási tekintetben más most felállás van mind a három balti országban.
A katolikusok, említette, hogy a lakosság nagy részét ők teszik ki. Mennyire vannak jelen a katolikusok, vagy a keresztény értékek a társadalmi szintéren? Mennyire aktívak mondjuk a katolikusok a politikában, vagy a közéletben?
Az egyház, hogy mondjam, én úgy fogalmaznék, hogy amikor szükséges, megszólal. De az aktivitások inkább magára a vallási életre, a vallási tevékenységre terjed ki, tehát nincsenek mindennapos szinten benne a politikai csatapatékban. Viszont a vallásokat intenzíven gyakorolják. A hétvégi vasárnapi iséken hát tolonganak az emberek, tehát az itt valószínűleg nem is kérdés. És hát nyilván a szovjet megszállás utáni függetlenség is felszabadította a vallásgyakorlást, és nem csak a katolikusok, hanem a zsidó vallások tekintetében is. Úgyhogy nagyon, ilyen szempontból nagyon komoly előrelépést tapasztalhatunk.
És végül ejtsünk szót a Litvániában élő magyar közösségről is. Bemutatná, hogy mekkora magyar közösség él ott, és mivel foglalkoznak?
Nagyon pici. Egy olyan 50-60 családdal tart kapcsolatot viszonylagos rendszerességgel a nagykövetségünk. Érdekes történet, mert kezdetben ez a kis közösség igazából kárpátaljai magyarokból, még a volt Szovjetunió idején verbuválódott, és sokan közülük Kárpátaljáról jöttek át, de magyarok, akik házasságok révén kerültek Litvániába, vagy pedig annak idején tanulmányokat folytattak itt, és megnősültek, férhez mentek. Úgyhogy pici közösség van, de azt mondom, hogy ők ellen összetartanak. Mostanában némileg bővült, de tényleg egy kezemen tudom megszámolni a számuk, mert többen munkát találtak itt, vagy külföldi cégek alkalmazásában állnak, de van olyan is, aki litván cégnél dolgozik, tehát vannak munkavállalóink is, akik most települtek ki ide hosszabb, rövidebb időre, és hát próbáljuk őket összetartani. Arról nem is beszél, hogy egyébként sok-sok évvel ezelőtt néhány lelkes magyar megalakította itt a Bátor István kulturális egyesületet, ami Litvániának talán a legfontosabb magyar emléke, Bátor István, aki a Vilnius Egyetem alapítója volt, emlékét próbálják fenntartani, megtartani, magyar nyelvi hozzáférést biztosítani azoknak, akik érdeklődnek, hogy akik szeretnék a nyelvi tudásukat megerősíteni, könyveket, stb. Bocsátnak rendelkezésre, van egy kis magyar szoba a Vilnius Egyetemen is. Úgyhogy ilyen apró, kicsi momentumokból, de szépen fenn tudjuk itt tartani ezt a magyar identitást azoknak, akiknek ez fontos természetesen.
Jancsi Zoltánnal, Magyarország Litvánia nagykövetével, Litvánia készületéről a pápafogadásra Somogyi Viktória beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértes Agyai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Igéző. Vallomások Isten szaváról.